Földes Mária emlékiratai, önéletrajzi regénye talán nem is lényeges a műfaji meghatározás. Egyike azon megvázolt történeteknek, amelyeket a második világháború, a második világháború vége, a holokauszt, a deportálások szültek a túlélőkben, vagy a túlélők hozzátartozóiban, hiszen ilyen kötetek is vannak, de az ön édesanyja, és most Földes Ágnessel beszélgetek, Földes Mária lányával, aki a Séta című, a Kvitéven könyvkiadónál megjelent, magyarul és románul Prim Bária címmel megjelent kötetet hozta ide el nekünk. Ez azt hiszem, hogy különösen lányaként egy valószínűleg mai napig nagyon megvázó önnek megvázó történet, ugyanakkor örömteli, hogy megint itt tarthatjuk kezünkben. De van egy eléggé kalandos története magának a kötetnek, nem csak a szerzőjének.
Igen, tulajdonképpen a kötet az 1974-ben, pontosan 50 évvel ezelőtt megjelent a Kritériumnál, és röviddel a megjelenése után édesanyám Földes Mária elutazott Izraelbe, és tulajdonképpen
letiltották
a kötetet.
De hát kiderült, hogy szerencsével elég sokat átküldtek előtte Magyarországra, így megmenekült jó néhány kötet.
Igen, megmenekült egy jó néhány kötet, és azóta nem adták ki, és egy bizonyos alkalommal én úgy gondoltam, hogy ez egy nagyon értékes és nagyon univerzális könyv, amiért kár volna, hogy csak úgy eltűnjön a világba, és hosszú problémázgatások önmagammal, hogy hozzányúlhatok-e vagy sem. A lánya vagyok, és ismerem, és mindent tudok. És úgy is érzem, hogy képes vagyok objektív is lenni. Az volt az érzésem, hogy ezt a könyvet meg kell szerkeszteni egy kicsit ahhoz, hogy az új generációhoz egyenesebben szóljon.
De szóljunk az új generációkhoz, és nem csak az újakhoz, hiszen a régiek közül sem mindenki ismeri, hogy a Séta maga cím, illetve hát nyilván az emberben megvan lesz, hogy séta közben jönnek elő a legérdekesebbek, sokszor a legnyomasztóbb gondolataink, meg a legépítőbb jellegű gondolataink, és édesanyjának is egy bizonyos séta volt az, amely végül is ezt a kötetet valószínűleg ötlet szintjén, de élmény szintjén mindenféleképp megszülte egy későbbi séta.
Több sétából.
Igen, a séták.
Álló, a séták. A több sétából álló. Természetesen, úgy, ahogy természetes az életben, van egy impulzus, és arra az emberre reagál az impulzusra, eszébe jut, ami eszébe jutott, azt elmeséli.
Ezek tulajdonképpen akár terápiás séták is voltak.
Azt egyszerűen volt egy öngyilkossági kísérlete, bent volt az ideggyógyászaton, és amikor hazaengedték, azt mondták, hogy még mielőtt hazamegy, tudod, sétáljon egyet, szokja meg a világot.
És nyugodjon meg.
A séta az egy ürügy. És egy keret, semmi más.
És egy könyv lett belőle.
Természetesen, és a könyvnek a kereten azzá vált, mert egy nap történik, kijön, és visszamegy. És közben az egész élet lezajlott.
És azok a hónapok, amelyek a deportálás során
minden
érték, és amelyek
van,
ugye annyira beleívottak, hogy valószínűleg egy életen át üldözték az ottani emlékek, és tragikus sorsát is az pecsételte meg, tehát gyakorlatilag úgy szabadult fel Auschwitzból, hogy nem szabadult fel lelkileg.
Ott maradt, de a maga módján, mint amit mindent a maga módján tett az én édesanyám, és a könyv is tulajdonképpen a teljes élete. A teljes élete az, hogy valami ezt jutatja eszembe, vagy valamilyen impulzusra ez jut eszembe, és valahogy mindig visszatérünk a lágerre, és természetesen, mintha az abszolút egy természetes dolog volna, az tényleg megkülönbözteti mi minden más gondolkodásmódtól teljes mértékben, és a humora.
Nagyon érdekes, hogy a legtragikusabb és legdrámaibb események is humorral vannak feloldva, és ha nem is megoldva, de legalább a túléléshez hozzásegítő gondolatokig elvíve.
Igen, és természetesen én azt tartom olyan szépnek, hogy ugye nem arról van szó, nem a tragédiáról van szó, hanem egy emberről, aki szabad ember lett, és úgy élte végig az életét, ő szabad akart lenni, és felszabadult, és szabad volt, de nem tudott megszabadulni. Ezt talán emberek, akik nem mesélnek róla, is tudok rengeteget. Ebben nekem nem volt részem, mert édesanyám rengeteget mesélt Auschwitzról, és a különböző más táborokról, de csak Auschwitz a haláltábor. És soha soha nem mesélte ilyen csöpögősen, és ahogy szokás, és hogy meghatódva, hanem mindig az abszurd oldaláról látta. És ezzel emlékeztet engem nagyon a sorstalanságra.
Híres regényére. Tehát ugyanazok a körülmények, ugyanaz a helyzet, lehet, hogy lelkileg másképp megélve kissé, de mégis lehet elemezni a két helyzet összehasonlítását, talán a két könyvet is.
Igen, nagyon egyszerre írták, 74-ben jött ki, ő is vagy 6 évig írta, anyu is 60-tól 71-ig, 14 évig.
Tehát sorstalanság, tulajdonképpen ebben az esetben a sétáról azt lehet mondani, hogy sorsszerűség. Az ellenkezője a sorstalanságnak, bár ugyanarról szól.
És az is benne van, ami a sorstalanságban, hogy minden a pillanat, ami veled történt, nincs sors, nincs.
Csak a jelen, a pillanat.
Csak a jelenet, a pillanat. És ezek a pillanatok természetesen valamilyen módon tényleg a traumából soha nem lehetett, de soha nem lehetett teljes mértékben eltekinteni. De mivel ő szerette az életet, imádott élni tulajdonképpen, és harcolt, egész életében harcolt azért, hogy ember maradjon, és hogy szabad ember maradjon, és alapjában véve, amit a legjobban utált. Indulatos ember volt, és az érződik a könyvbe is. Hogy nem bírta az embertelenséget, hogy nem bírta a megalázást, és mégis túltett rajta, és mégis minden, holott a halál az mindig ott van az árnyékban, de megharcolni az életért, és egy egyszerű harc egyfolytában, az egy természetes és magától érthetődő.
Földes Mária a Séta című kötete, főleg, hogy most magyarul és románul is megjelent, és hallottam, hogy angol és francia változata is közeledik, tehát valószínűleg, hogy a két nagy világnyelven is olvasható lesz. Lehet, hogy egy Földes Mária újra felfedezéséhez vezető folyamat része ez a kötet, mert az életmű az nagy és sok műfajú. Tehát esszék, drámák, legkevésbé regények, és talán ez sem a regény, hanem inkább memoár kötet, de ezen talán tegyük túl magunkat, hiszen nem lehet vitatni.
Hát, hogyha műfajilag akarnám én meghatározni, én regénynek mondanám. És én a leginkább egy belső monológnak érzem. Tulajdonképpen ez egy belső monológ.
Egy vita az elrendeltetettséggel, a sorssal.
Nem is vita, hanem úgy mondom, hogy azért, mert nagyon jó kifogás az, hogy elmebetegség, és hogy Dili házból jövök. Nagyon jó kifogás arra, hogy az ember leírja az összes olyan dolgot, amik leírhatatlanok. Mert Auschwitzról nem lehet beszélni. Nem lehet.
Sokan beszéltek róla, de még mindig nem találták meg azt a pontos nyelvet, és azt a kifejezésmódot, amivel pontosan le lehetne írni. Csak kísérletek történtek vele.
Igen. Igen, és nekem az az érzésem, hogy a legjobb kísérletek azok, amik nem akarják úgy leírni naturalistán, hanem egy sublimált formában, amilyen ebben a regényben van. És a természetszerűsége annak az őrületnek, ami Auschwitz volt, az csak így lehet leírni. Csak úgy lehet leírni, hogy egy őrület. És fantasztikusan érdekes, hogy csak egy nagyon következetes és jól meggondolt keretben lehet csak így ugrálni egyik emléktől a másikig, mert a belső logikája az olyan erős, hogy miért pont ez jut eszembe, miért pont ez a bizonyos dolog az, ami nekem felidéz valamit. És a leírások emiatt hihetetlenül élők, mert minden most ebbe a kötetbe, tulajdonképpen minden a jelenbe történik. Tehát a mesék nem, hogy ott voltam valaha, hanem a jelenbe. Tehát minden ott még egyszer az ember átéli. És akkor, ha átéled még egyszer azt, hogy ott voltál, már az elég. Nem kell többet már hozzátenni. És azt hiszem, hogy ez volt a kulcs, amiért most úgy érzem, hogy ez a könyv olyan hatással van, mert ez hatással van az emberre. Érzelmi hatással. Azért, hogy a szerkezete ilyen tömör és egyszerű.
Mit kellene még kiadni Földes Mária életművéből? Hiszen manapság a könyvpiac és a könyvkiadás nagyon szelektív, mert óriási hagyatékunk van, és sajnos a könyvkiadás egyre szűkebb keretek közé szorul, és akkor nagyon kell válogatni. De egy ilyen jelentős életmű esetében valószínűleg többféle válogatási kritérium van, annak függvényében, hogy milyen műfajokról van szó, illetve az elemzések a minőségeket honnan, milyen oldalról közelítik meg a szerző esetében. És Földes Mária esetében mi az, ami még nagyon, nagyon jellemző.
Színdarabok, feltétlenül színdarabok. Természetesen azokhoz is egy kicsit hozzá lehet nyúlni. Shakespeare-hez is hozzányúltunk. Meg lehet egy kicsit itt-ott húzni, vagy van egy módja, de feltétlenül azok a színdarabok mai napig is gyönyörűek. Van egy pár, melyik mondjuk ma kevesebbet mond a közönségnek, de akkor az ő idejében az pontosan olyan volt, hogy mi történt akkor Kolozsváron, vagy mi történt épp akkor Bukarestben, vagy mi történt a világban, arra mindig rátette a kezét. Úgy pontosan ott volt. És akkor abból készült a nagy szerelme természetesen a színházon. A színház és a drámaírás, és a drámái, igen, abból szeretnék. De hát azok csak magyarul, vagy kettő románul. Tehát ha még csinálnánk egy ilyet, hogy fele-fele, akkor le kéne fordítani románra. De azt feltétlenül, ha már próbálunk tényleg egy képet az ő alkotásairól, akkor a színdarabok. Ha pedig érdekesen történelmileg, akkor történelmileg, ami nagyon érdekes lenne, mint könyv, azok a kicsi, annak idején érdektelennek tűnt, hogy nem tudom, megjött Pszláru, és az összes kicsi ilyen interjúi, és abból összeállna egy nagyon életképek. Érdekes életkép, hogy milyen volt a mi világunk, olyan mondjuk 60, egészen 70-es évek közepéig. Mert ott vannak színi kritikák, tehát tudjuk, hogy mi zajlott a színi világba, és aztán mindenki, aki érdekes figura megfordult, érdekes, rich and famous, tudod.
És különösen érdekes, hogy ugye abban a korszakban, a 60-as, 70-es években hogyan lehetett beszélni a valóságról úgy, hogy korlátok és keretek voltak, és félelmek, és cenzúra. És mégis hitelesen beszélni a korszakról és annak jelenségeiről.
És nagyon érdekes, mert áttételesen, mint a könyv, teljes mértékben, ilyen természetesen megjött a, nem tudom, Cliff Richard volt akkor. Emlékszem arra, kicsi gyerekek voltunk, hogy anyunk meginterjúltak Cliff Richardot. Tehát szenzáció. Képzeld el, hogy olyan ilyenekből összeállna egy kötet, és összeáll az egész Románia térképe, összeáll az a világocska. 15 nagyon érdekes.
Szellemi érzelmi térkép.
Gyönyörű térkép abból is, hogy milyen nagyon-nagyon érdekes szellemi világ volt. Nagyon érdekes. És még nagyon nyitott volt. Egészen tényleg olyan 74-75-ig, amiután bezártak mindent, szóval nem tudtad kinyitni a szádat. De meglepően nyitott volt, és meglepően áttételesen nagyon sokat lehetett mondani. És azt mindig kihasználta.
Tehát akkor reméljük, hogy újabb Földes Mária kötetek jelennek majd meg, rejtett kincsek, és olyanok, amelyek talán a Földes Máriával alkotott képet némileg módosíthatják is.
Abszolút. Ő soha nem tartotta a sétát se a holokauszt könyvnek. Az, hogy tényleg minden eszébe jutatja sajnos azt, hogy lósz-lósz, ez számára visszavonhatatlan. És ez valószínű, hogy harcban volt ebben egy ideig, hogy írja vagy ne írja. Lelkiismereti probléma volt eleinte, hogy egyáltalán érdekli-e még az embereket, pedig csak 20 évre rá kezdett írni. Hazajött ugye 45-be.
Hát addig leülepedtek a gondolatok, megszülettek a következtetések, és talán a fájdalom is múlt némileg. Tehát tisztában és úgymond hitelesebben nyúlhatott hozzá.
Igen. És az emlékek nagyon érdekes, mondod, mindenki, aki ír vagy beszél a holokausztról, a szinte aprólékosabban és legvilágosabban és élesebben az első két nap, az első napok voltak. És anyunál is, az az első két nap, amikor megérkezett, azok mindig is egy visszatérő dolog volt. Aztán mesélte úgy, hogy valami más, de észre se vette, hogy visszatért ugyanarra a motivumokra, amikor az első találkozása volt, amikor leszállt a vonatról. És rengeteg. Ebben a kötetben ma körülbelül a negyede Auschwitz sztori van, mint amit anyu így elbeszélgetve elmondott. És ugyanolyan humorral, és ugyanolyan kesernyés.
Bizonyára az elég volt, hogy mindent elmondjon, mert valószínűleg a leglényegesebb, legmaradandóbb és legsorsfordítóbb pillanatokat ragadta meg.
Igen, Igen, és ez meglepő volt még számomra is, aki éltem Izraelbe. És volt egy nagyon megrendítő élményem, hogy én olvasztam egy kibucban, amit úgy hívnak, hogy Lohamei a Getahot. Az összes lengyel gettóból kiszabadult zsidók, azok alapítottak egy kibucot. Senki abba a kibucban nem mesélt magáról, se a gyerekeinek, se az unokáinak. 25 éven keresztül semmi. És akkor én nagy naívan ott megjelentem, és azt hittem, hogy én abból fogok ott egy színdarabot csinálni és megrendezni, amit ők mesélnek. És ahol semmi. És akkor lassan-lassan mondtam, én elmeséltem édesanyámat, és mondtam jeleneteket az ő emlékeiből, és hogy én, mint utód, én is ott voltam valamilyen módon. És valahogy így megközelítve, végén, mikor már rég elmentem rá egy pár évre, 3 kötet jött ki. 3 kötet, amiben a legtöbben leírták a lehető tényleg rettenetesebb sztorikat. De olyanokat, amiket nem lehet elmesélni. És benne voltak, de mind dokumentum. Mert ez csak úgy lehet, vagy dokumentum, vagy egy ilyen zsánerbe, ahogy anyu írt, ami teljes mértékben áttételes. Én nekem ez az érzésem. És ami mindenkihez szól, aki szereti a szabadságot, és az embert, és az emberinek való életet, és küzd érte.
Szász Medve a Vera fordította a Séta című kötetet magyarból romára, tehát a Sétából lett a Plimbárjá. Földes Mária megrázó erejű önéletrajzi regénye mondhatjuk, de talán nehéz besorolni irodalmi szempontból, és egy rendkívül gazdag nyelvezetű és gondolatvilágú írás, amely azt hiszem, hogy külön kihívást jelent a fordító számára, még akkor is, ha tökéletesen ismeri mind a két nyelvet. Önnek ez mennyire jelentett kihívást, ez a fordítás?
Elsősorban pszichológiai szempontból volt egy kihívás, mert én gyerekként ismertem Földes Máriát, tehát úgy nőttem fel a lányával, mintha az ő lánya is lettem volna. Tehát egyrészt egy megtiszteltetés, de ugyanakkor egy nagy kihívás volt számomra. Nagyon szerettem volna hűen fordítani. Marica egy ugyanolyan színes ember volt, amilyen színes ez a könyv. A lelki világát és a megjelenése egy kirobbanó ember volt, egyrészt, másrészt egy mélyen szomorú valaki, és mindkét árnyalatát vagy oldalát tapasztalhattam élőben. Ennek a könyvnek a fordítás egyfajta lekésett ajándék részemről Maricának, akit nagyon tiszteltem, szerettem és nagyon csodáltam.
Egy nagyon gazdag kifejező gondolatokban és bővelkedő, sok szálon futó, illetve idősikon futó írásról van szó, amely azt hiszem, hogy a nyelvi gondok mellett sokkal inkább a kifejező erejének az átvitelében jelent gondot a fordítónak. Jelen esetben önnek, aki magyarról romára fordította a kötetet, mennyivel lényeges a nyelvi pontosságon túl a kifejező erőnek az átvitele, és azt hogyan lehet megvalósítani nyelvi eszközök mellett más eszközökkel is? Mert azt hiszem, hogy vannak más eszközök is. Nem csak a szó szerinti fordítás a lényeg, hanem a felépítése az érzelmi világának a kötetnek, amely egy nagyon drámai kötet.
Nem tudom, intuitív történik minden. Én fordítottam még verset, mielőtt ezt a kötetet fordítottam, de soha nem jelent meg az, amit magyarból románra fordítottam. Itt megpróbáltam az ízeket, a színeket, amennyire csak lehet közelebb hozni a román fülnek, a román érzékvilágnak.
Mindkét nyelv nagyon sokszínű, a magyar is, a román is másként sokszínű.
Ez igaz, de mivel a könyvben, a magyar változatban is vannak mondjuk tájszólásos részek. Ez természetesen a románban az erdélyi hangvitellel próbáltam visszaadni, és tulajdonképpen természetesen nem szó szerint fordítottam. Nagyon sokat közreműködtem Ágival, a Földes Mária lányával, aki beszél románul, de nem elég jól, úgyhogy sok minden számára meglepetés volt, főleg az ilyen kicsit kacsintósabb, hogy mondjam, nem az irodalmi nyelv fordított részek, mert ez a regény nem is hordja fenn az órát.
Igen, és nagyon sokszínű kifejezésében is, mert drámai, tragikus sorsról beszél, ugye a deportált sorsról, Auschwitzról, ugyanakkor tele van humorral.
Ez így.
És ezt a kettőt pedig ott kell megtalálnunk egymás mellett, a tragédiát és a humort, az öniróniát akár.
Ez így van. Ismerek embert, akinek a könyvet ajánlottam, és aki elolvasta, és akinek nehezére esett elolvasni, mert a könyv több síkon szalad, és a síkok szinte Joyce-i módon történnek. Tehát egy dolog juttatja eszébe a másikat, egy ilyen stream of consciousness, nem tudom mi a fordítása magyarul. A stream of consciousness azt jelenti, hogy ami átmegy az agyomon, azt le is írom. De a könyvnek kell legyen egy logikája, az, aki olvassa, meg kell értse. És az ide-oda ugrálást, ugye, mert a könyvnek a négy síkja az a gyermekkor, a jelen idő, a láger és a kórház.
És ezek egymásra tevődnek. Pillanatok alatt váltanak, és egymásra is tevődnek.
És egymásra szövődnek, és ez egy kihívás volt.
De nem, öröm is volt ugyanakkor önnek?
Igen, öröm is volt. De egy hosszú folyamat volt, én nem tudom, hogy tudnak emberek fél év alatt nagy könyveket lefordítani. Ez egy másfél éves, hanem két éves munka volt.
Gondolom, hogy azt mondja így utólag, hogy megérte.
Én remélem, hogy megérte, igen. Nekem mindenképp.
Köszönöm szépen, és további jó fordításokat kívánok, és ilyen felfedezéseket adjanak át nekünk. Nagyon illetve szépen. Hát oda-vissza fordítás alapon, mert romából magyarba és magyarul romába több felfedezni való van.
Így van. Igyekszem majd még dolgozni ezen, szóval lássuk, ki bíz meg még. Nagyon szívesen tenném továbbra is.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.